Erős várom Istenünk! Kedves testvérek, ünnep Isten tiszteletünkön! Evangélikus énekeskönyvünk 168-as énekét énekeljük kezdőénekként. 168-as éneket. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. A mai Isten tiszteletünkön egyes számú liturgiát énekeljük az evangélikus énekeskönyvből. 44. oldalon található az énekeskönyvnek az egyes számú liturgia. Világosság ragyog felettünk, mert megszületett a megváltó, és nem lesz vége uralmának és a békének. Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csodálatosan cselekedett az Úr, megmutatta váltságát, a népek között feltárta igazságát. Amen.
Ó, Atya, Fiú, Szent Lélek, téged a
Isten szeretete abban nyilvánult meg irántunk, hogy egyszülött fiát elküldte a világba, hogy éljünk ő általa. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal, testvéreim. Tekintsünk Isten előtt való méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Imádkozzunk. Istenem, irgalmadért magasztal téged a menny és a föld, mert megváltót küldtél a világnak. Irgalmadért kérlek, vedd le rólam bűneim terhét, és ajándékozz meg üdvösséged örömével az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Testvéreim, Istenünk megkönyörült mi rajtunk, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte. Hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen annak. Dicsőség ezért a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Csendesedjünk el, hajtsuk meg fejünket mennyei atyánk előtt, imádkozzunk. Áldunk téged, Istenünk, mindenható mennyei atyánk, hogy testélet igéd új világosságot hozott reánk. Add, Uram, hogy ez a világosság hitáltal ragyogóvá tegye szívünket, és adja meg nékünk azt, ami legfontosabb az életünkben, hogy visszatükröződjék a cselekedeteinkben, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik, örökkön örökké. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istenünk szent igéjét, melyet egyházunk erre az ünnepnapra oltár előtti felolvasású rendelt. Azt az igét, amelyet megírva Lukács evangéliumában találjuk, annak második fejezetében az első 14 versben a következőképpen. Isten igét át Lukács evangéliumában olvasom a második fejezet első versétől. Így szól Isten igéje. Történt pedig azokban a napokban, hogy Augustus császár rendeletet adott ki, írják össze a földet. Ez az első összeírás akkor történt, amikor Szíriában Cirénusz volt a helytartó. Elment tehát mindenki a maga városába, hogy összeírják. Felment József is a galileai Názáretből Júdeába, a Dávid városába, melyet Betlehemnek neveznek. Mert Dávid házából és nemzetségéből való volt, hogy összeírják jegyesével Máriával együtt, aki áldott állapotban volt. És történt, hogy amíg ott voltak, eljött szülésének ideje, és megszülte elsőszülött fiát. Bepójálta és a jászolba fektette, mivel a szálláson nem volt számukra hely. Pásztorok tanyáztak azon a vidéken, a szabad ég alatt, és örködtek éjszaka nyájuk mellett. És az Úr angyala megjelent nekik. Körülragyogta őket az Úr dicsősége, és nagy félelem vett erőt rajtuk. Az angyal pedig ezt mondta nekik. Ne féljetek, mert íme hirdetek nektek nagy örömöt, amely az egész nép öröme lesz. Üdvözítő született ma néktek, aki az Úr Krisztus a Dávid városában. A jel pedig ez lesz számotokra, találtok egy kisgyermeket, aki bepójálva fekszik a jászolban. És hirtelen mennyei seregek sokasága jelent meg az angyallal, akik dicsérték az Istent, és ezt mondták. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Amen. Magasztaljuk a Szent Háromság egy igaz Isten, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra. Harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben. Hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves testvérek, karácsony ünnepén gyerekek készültek szolgálattal. Közben Pancsal, így színes nézzék, hogy gyerekek már jönnek fölfelé. Igen, lassan majd jönnek előre. Egyébként itt még elől vannak helyek, hogyha valaki esetleg ott hátul áll, itt az első sorban is, meg még itt közben is néhány szabad szék akad. Tehát fogadják a testvérek szeretettel most a gyülekezetünk gyermekcsapatának a karácsonyi köszöntőjét.
karácsony napján, karácsony napján, azért jött, hogy megmentsen, bűneimet elvegye, úgy szeretek, úgy szeretek. Ha tudják meg mindenütt, Jézus Krisztus földre jött, megszületek, megszületek.
A sötétség szűnik, ez meg az a csillag, eljül hozzánk, éget ír a gyász, a sóhajtás. Mikor arra csillag kigyúlt, a többi mind elhalványult, ő előtte minden térre volt. Ahol annak fénye árad a halálból, élet támad, a gonosznak híre sem marad. Ébredj föl hát, aki azt volt, támadjál föl a halálból, s benned fog majd véget a Krisztus.
Köszönjük szépen! Ezzel is kívánunk áldott karácsonyi ünnepet a gyülekezetnek, és köszönjük a gyermek szolgálatát. Isten tiszteletünket pedig készül az ige hirdetésre, folytassuk a 158-as számú énekünk eléneklésével. Evangélikus énekeskönyvünk 158-as számú énekét énekeljük. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, karácsony ünnepének ige hirdetési alapigéjét, úgy, ahogy írva találjuk Pál apostol Titus az írott levelében, annak második fejezetében, a 11. verstől a 14. a következő képben. Isten igéjét Pál apostol Tituszhoz írt leveléből olvasom, a második fejezet 11. versétől. Így szól Isten igéje. Mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, és arra nevel minket, hogy megtagadva a hitetlenséget és a világi kívánságokat, józanul, igazságosan és kegyelmesen éljünk a világ, kegyesen éljünk a világban. Mivel várjuk a mi boldog reménységünket, ami nagy Istenünk és üdvözítőnk Jézus Krisztus dicsőségének megjelenését, aki önmagát adta értünk, hogy megváltson minket minden gonoszságtól, és megtisztítson minket a maga népévé, amely jó cselekedetekre törekszik. Amen. Ez Isten igéje. Kedves testvéreim, bizonyára sokan szembesülünk azzal, hogy karácsony körül milyen kavalkában, és elgondolkoztam rajta, és nem tudom, hogy alapvetően természetes folyamat-e ez, vagy mesterségesen irányítják így a karácsony körüli kavalkádot, de az biztos, hogy teljesen előzleti esedett karácsony ünnepe, iparágak alakultak rá, a kereskedők ilyenkor szedik be az éves bevételüknek nagy részét, és mindenki azon munkálkodik, hogy minél több étel legyen, minél több ajándék legyen, és igazából a központi üzenet elvész. És talán ez a problémája a karácsony ünnepének, ez lett a probléma a kavalkád létrejöttének, hogy az ünnep elveszítette az alapüzenetét. A mai igény pedig a Tituszhoz írott levélben éppen erre a központi üzenetre szeretné a figyelmünket fölhívni, erre szeretnék fölhívni a figyelmünket. Tehát éppen erre tereli a hangsúlyt, mégpedig azt mondja, hogy a karácsony ünnep alapüzenete az az, hogy alapvetően Jézus Krisztus eljött ebbe a világba, és megváltoztatta az embernek a gondolkodását. És ez milyen hatást gyakorol aztán majd az embernek az életére. Tehát az alapüzenet az, hogy megjelent az Isten üdvözítő kegyelme. Úgy is lehetne fordítani ezt az eredeti szentírási szót, hogy felragyogott. És talán ez egy kicsit jobban kifejezi a lényeget, hogy felragyogott az Istennek a kegyelme. Mert hát tudjuk, hogy az Isten kegyelme az alapvetően az Ószövetség írásokban ugyanúgy föllelhető. Tehát az Isten kegyelme nem csak Jézus Krisztussal jött ebbe a világba, hanem akkor ragyogott föl, akkor ragyogta be a világot, akkor lett világossá, akkor emeltetett föl az Istennek a kegyelme, vagy ahogy ebben a fordításban olvassuk, hogy akkor jelent meg az emberek számára, akkor lett a világ számára érthetővé, világossá, hogy az Isten kegyelme az valóság. És látjuk az Ószövetségben is, hogy milyen sokszor megmutatta az Isten az ő kegyelmét, tehát akár Noé történetében is, amikor azt látjuk, hogy az Isten úgy ítélte meg, hogy amit teremtett, az tönkrement, és az ember alapvetően gonosz, ezért a világot el kell pusztítania, és alapvetően elpusztítja a világot, a teremtett világát, de Noé és a családja és a vele lévő állatok megmenekülnek. Az Isten kegyelmének megnyilvánulása az, hogy Isten mégsem pusztított el a világot, pedig megérdemelte volna, pedig az Isten akaratában ez benne volt. Kegyelem mégis megjelent, és aztán látjuk, hogy Noé történetének a végén ott van a szivárvány is, amikor Isten azt mondja, hogy nem pusztítom el még egyszer a világot, a bűnöket. Az Isten kegyelme megjelent, és amikor a szivárványt látjuk az égen, akkor tudhatjuk, hogy az Isten szeretete, kegyelme az megmaradt az ember mellett, és az Isten haragja az nem pusztíthatja el az emberiséget még egyszer, mert az Isten ezt megígérte. De az Úr kegyelmének nyilvánvalósága az, amikor látjuk, hogy Izrael népe megmenekül Egyiptomból, Isten kihozza a szolgaság házából Izrael népét, és miközben vándorolnak a pusztában, Isten kegyelmének sokszínűsége megjelenik, ahogyan eteti őket, ahogyan győzelemre vezeti őket, ahogy megmenti a haláltól, vagy éppen a bűneiknek a következményéből. Az Isten kegyelme világos lesz a pusztai vándorlás során, szinte nap után. De Isten kegyelme akkor is megmutatkozik, vagy megjelenik, amikor Nehémiás idejében látjuk, hogy Jeruzsálemnek a falaik le vannak omolva, kapuk ki vannak égve, és az Istennek a kegyelme az, amely azt a népet, aki egyébként engedetlen az Isten felé, aki nem tartja fontosnak az Istennek az akaratát, aki másképpen cselekszik, mint ahogy azt az Isten akarná, annak ellenére az Isten, bár fogságba vitte őket, mégis visszaviszi, mégis újra építik azt a várost, az Istennek a városát, a békesség városát, az ő országuknak a fővárosát, ahol az Istennel találkozhatnak, ahol a bűn bocsánatot nyerhet, mert Istennek ott van a lakóhelye. De az Isten kegyelmének egyik talán leglátványosabb, vagy legegyértelműbb megnyilvánulása az a történet, amikor Nátán prófét oda megy Dávidhoz. És amikor Dávid prófétában az Isten világossá teszi azt, hogy mit jelent az, amit ő cselekedett. Ismerjük, hogy Becsabét elcsábítja Úriás feleségét, és ebből a paráznak kapcsolatból gyerek is születik, és meghal Úriás, mert meggyilkoltatja a csábító király. És amikor Nátán próféta oda megy Dávid királyhoz, és egy tanmesén keresztül világossá teszi számára, hogy te vagy az király, aki ilyen gazember vagy, Istennek a kegyelme megmutatkozik. Akkor, amikor hamut szór a fejére és megszabadja a ruháit, tehát kifejezésre juttatja azt, hogy valóban gazember vagyok. Valóban, amit cselekedtem, az emberek és Isten ellen való vétek, akkor az Isten adja az ő kegyelmét. Megmutatja az Isten a kegyelmét, hogy a bűn fizetségét nem kéri számon. A bűn fizetségét nem veszi el, hanem elengedi azt. Az Isten kegyelme az Ószövetségben nagyon sokszor megmutatkozott különböző féleképpen. Sok esetben várták is az emberek, ezt meg áhították, máskor pedig vakon éltek, és maximum utólag fedezték föl, hogy az Isten kegyelme meglátogatta őket, vagy talán még akkor sem. De karácsony ünnepének az az üzenete, hogy megjelent, világossá lett, fölragyogott az Isten kegyelme. Az egész világ számára világossá lehetett, hogy az Isten úgy szereti ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát odaadta érte, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen annak. Az egész világ számára ez a ragyogás világossá lehetett. Nos, ez a ragyogás, ami bántja a világ szemét, és ez a ragyogás az, ami egyébként talán próbál egy ellenfényt, vagy kíván egy ellenfényt a világ részéről, mert hát ha Krisztusnak a kegyelme ragyogná be ezt a világot, akkor előbb-utóbb mindenkinek szembesülni kéne azzal, hogy mi van a szívében, mi van az életében, ezért kell egy másik ellenragyogás, ami tompítja Jézus Krisztus kegyelmének a ragyogását, és talán ezért van a világban ez a nagy csindadratta, ezért vannak ezek a fények, ezért vannak ezek a talmi gazdagságok, amelyek jellemzik egyébként a karácsonyunkat. Hát ebben Jézus Krisztus kegyelmével szemben próbálnak egy álragyogást felragyogtatni. A másik hangsúlyos üzenete karácsony ünnepének, vagy Jézus Krisztus kegyelmének, ahogy a mai igényben ezt látjuk, hogy milyen hatással van az ember életére. Tehát Jézus Krisztus eljött ebbe a világba, meghalt a világ bűnéért, elvette a világ bűnének a terhét, magára vette, az emberek számára fölkínálta az üdvösségnek a lehetőségét, a bűneik büntetéséből való szabadulásnak a lehetőségét, és akkor boncolgatja az igényt, hogy egyébként milyen hatással van ez az egyénre, az embernek az életére. Ugyanis karácsony ajándéka az alapvetően nem egy elvont bölcselet, nem egy mély filozófiai gondolat, hanem alapvetően egy személy. A karácsony ajándéka nem más, mint Jézus Krisztus. És Jézus Krisztussal eljött az emberek életébe az a lehetőség, hogy nem csak elméletben, nem csak ismeretben, tudásban, hanem az életgyakorlatban is megváltozhat az embernek az élete. Megmutatkozik ez az ajándék az életgyakorlatban is. Igényt így részletezi ez, hogy felragyog a kegyelem, és a felragyogó kegyelem nevel. Nevel, tanít, zabolázz. Megint nagyon fontos, hogy ezeket a szavakat ízlelgessük, hogy az Isten kegyelme, ami Jézus Krisztusban megjelent, az bennünket arra nevel, arra tanít, de egyébként ebben a szóban az is benne, hogy zabolázz, mint amikor a ló el akar futni, és akkor a zablát meghúzza a lónak a lovasa, és amikor a ló ki akar törni, akkor megzabolázza, visszahozza abba a normális rendbe, amiben egyébként a lovának lenni kell. Tehát alapvetően a felragyogó kegyelem az nevel, tanít, zabolázz. Persze nem feltétlenül a hagyományos pedagógiai módszerekkel, nem feltétlenül úgy tanít, nem feltétlenül úgy nevel, mint ahogy egyébként a gyerekeket szoktuk nevelni, akár a családban, akár az iskolában, vagy az óvodában, vagy akár bármilyen helyen, hanem valami különleges módon, és ez olyan érdekes megtapasztalni, hogy az Úr számára nem szükségesek ezek a hagyományos pedagógiai módszerek, mert ő betudja az ember szívébe, és a szív az az értelem, érzelem és az akaratnak a helye, tehát bele tudja helyezni az értelmünkbe, érzelmünkbe az ő üzenetét. Tehát alapvetően nem kell egy tanulási folyamaton végigmenni az embernek, hanem amikor az ember szíve nyitva van az Isten kegyelme felé, akkor az Isten bele tudja helyezni az ő ismeretét. Bele tudja helyezni az ő tanítását. És így alapvetően a kegyelem az, amikor bele helyezheti az Isten a kegyelmet az ember szívébe, akkor ez egy új életet hoz, egy új gondolkodásmódot. És valóban erre azért van szükség, mert hát az ember elutasította az Isten ismeretet, elutasította az Isten akaratát, rendjét, az Isten akaratában, rendjében való járást, hanem azt mondta, hogy majd ő saját feje szerint kívánja ezt folytatni. Sajnos mi ezt örököltük, és ezek a gyermekek is, akik itt vannak közöttünk, így születnek, mert mindnyájan így születtünk, én is, meg te is, meg ők is, hogy egyébként a saját fejük szerint akarják az életüket élni. És ezért van az, hogy a szülő és a gyerek az folyamatosan húzza, ereszti, tágítják a gyerekek a mozgásterüket, tágítják a lehetőségeiket, és a szülő ezt elfogadja, akkor a gyerek az egyre nagyobb teret jár be, egyre inkább ő szabja meg, hogy milyen rendszabályok legyenek egy-egy családban, mert erre születtünk, mert így fogantunk az anyánk méhében. Ez jön ki belőlünk. Mert Ádám és Éva a jó és a rossz tudásának gyümölcsét levette, és Istennek az akaratát, rendjét félre söpörte az életéből. Ki mondta, nincs rá szüksége, majd én megmondom, hogy éljem az életemet. És Jézus Krisztus váltsága és kegyelme visszahozta azt a lehetőséget, hogy az ember újra megszerezheti, visszakaphatja, belehelyezheti az Isten, a Jézus Krisztus kegyelmén keresztül az Isten ismeretet, az Isten rendjének az ismeretét. És aztán már újra ott van az ember szívében, hogy mit akar az Isten az én életemmel. Mire teremtette Isten ezt a világot? És mi végre élek én itt a Földön? És mi az én életemnek a célja? És természetesen ennek az apró pénzzel való váltása is benne van ebben. Tehát Jézus Krisztus váltsága elhozta, hogy az ember szíve megnyílhat az Isten kegyelmére, és amikor megnyílik az ember szíve, amikor az Isten belehelyezheti az ő világosságát, tanítását, akkor az ember szembesül azzal, hogy hitetlen vagyok. Nem hiszek Istenben, nem ismerem Istent. Nem tudom, mi az Istennek a rendje és az akarata. És ebből az következik, hogy az én hitetlenségem, az én Isten nélküliségem az a halál állapotában visszaengem. Tehát nincs életem. Igazából csak vegetálok, de nincs életem, nincs az életemnek lényege, értelme, nem tudom, hogy mi végre vagyok ezen a földön. Persze dolgozok, meg eszek, meg iszok, meg szaporodok, de hát ez a vegetálás, ez a biológiai élet, az állatok is ugyanezt teszik. Az emberi létnek van egy magasabb rendű célkitűzése, célja, amit az Isten tud megadni. És Jézus Krisztusban ez érkezett meg, és ez az ismeret, ez az első lépcső, amikor az ember világosan látja, hogy hitetlen vagyok, hogy elszakadtam az Istentől. Az a gondolat fogalmazódott meg bennem, miközben készültem az ige hirdetésre, hogy vajon az Isten kegyelmét visszautasíthatja-e valaki? De amikor meglátja az Istennek a kegyelmét, akkor vissza tudja-e azt utasítani ember, vagy nem? Most hát arra jutottam, hogy azt gondolom, hogy ha valaki az Isten kegyelmét visszautasítja, akkor még ő nem ismeri igazából az Isten kegyelmét. Akkor még csak sejtése van az Isten kegyelméről, és akkor mondja azt, hogy nem kell, nem szükséges. Mert ha Isten kegyelme világos az ember számára, akkor azt nem tudja visszautasítani. Tehát, hogyha ábrázolni szeretnénk mondjuk a Jelenések könyve 3. fejezetében, a 20. versben, hogy az ajtó előtt állok és zörgetek, ígér. Tehát amikor az ember hallja az örgetést, akkor az Isten kegyelme felsejlik az életében. Még oda mehet a kilincshez is, és ráférti a kilincs a kezét, hogy én most akkor beengedem az életembe Jézus Krisztust, a megváltót. Felsejlik a kegyelem. De amikor megnyitotta az ajtót, és kinyílt az ajtó, és Jézus bevilágított az életébe, akkor nincs ember, aki azt visszautasítja, szerintem. Én nem találkoztam még olyan emberrel, akinek az életéből bevilágított az Úr, és világossá tette azt, hogy milyen az ember szíve, és kicsoda Jézus, hogy akkor azt mondta, hogy ez nem kell. Ha képnél maradunk, a keze a kilincs felé mozog, mert sejti, valami sejtelme van Jézus Krisztus kegyelméről, meg akarja fogni a kilincset, és aztán elengedi a kilincset. Ezt el tudom képzelni. Tehát Isten kegyelméről van valami sejtelme, de még igazából nem lett világossá számára, hogy kicsoda az Isten. És nem ragyogott föl neki az Istennek a csodálatos kegyelme. Persze nyilván ez megint egyféle kép, amelyet lehet színezni, meg lehet benne hibát is találni, de én azt hiszem, hogy aki megtapasztalta az Isten kegyelmét, akinek világos lett, aki számára fölragyogott az Isten kegyelme, az már nem tudja visszautasítani. Mert az annyira magával ragadó. Az annyira helyre teszi a dolgot. Annyira világossá teszi, hogy ki vagyok én, meg mit ér az életem, és miben vagyok. Amíg nem ragyog be az Isten kegyelme, addig az ember sokszor meg tudja magának magyarázni, hogy egyébként jól élek. Egyébként békességem van, egyébként még az Isten törvényét, rendjét is ismerem, és még abba is bele tudok illeszkedni a magam módja szerint. Szokták mondani, hogy magam módján én hiszek, meg a magam módján én vallásos vagyok. Hát az ember ezeket így még tudja magyarázni, de ha bevilágít az Isten kegyelme, akkor már nincs mentség, akkor már nincs magyarázkodás, akkor már nem tudja azt mondani, hogy hát én a magam módján hiszek. Hanem akkor világos lesz, hogy elveszett bűnös ember vagy, a halál állapotán vagy, ha innen nem jössz ki, ha innen nem hozlak ki, akkor ott maradsz benne, ott ragadsz benne. Jel a világosságra. Tehát alapvetően, akinek felragyogott a kegyelem, az már nem utasítja vissza. Annak számára már az visszautasíthatatlan. Tehát a felragyogott kegyelem új ismeretet ad, ahogy ebben az igében látjuk, és ez a karácsonynak az alapvető üzenete, új ismeretre vezet el bennünket, és ez az új ismeret az, amit a római levélben olvasunk, a római levél 12. fejezete, hogy változzatok meg értelmetek megújulása, és ne igazodjatok a világhoz. Mert eddig a világhoz igazodtatok. A világ szabta meg a gondolkodásotokat. Az emberi bölcsesség szabta meg a gondolkodásotokat. De ne igazodjatok ehhez, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, tehát jöjjön el a metanoia az életetekbe. Tehát az Úr kegyelme aztán leleplezés helyre teszi azokat a kívánságokat, amelyek az ember szívében ott lapulnak. Még akkor is, hogyha az ember próbálja tagadni, az Isten kegyelme napvilágra hozza, világosságra hozza. Mi is van igazából a szívemben? Mi is az, ami motiválja az én életemet? És egyébként Isten pedig ezt a motivációt, ezt a szándékot fogja megítélni. Sohasem a cselekedeteinket fogja nézni Isten. Sohasem azt nézi, hogy mit tettél, sohasem azt nézi, hogy mit mondtál, hanem azt nézi, hogy miért tetted ezt. Lehet, hogy simogatod egy beteg gyereknek a fejét, és kívülről az látszik, hogy hú, te egy nagyon szeretetteljes ember vagy, de a szívedben ott van, azért teszem, hogy szeressenek az emberek. Azért teszem, mert egyébként az én egzisztenciámban erre szükség van. Tehát alapvetően Isten azt nézi, azt a szándékot nézi. És azt szerint ítéli meg az életedet, és azt szerint ítél meg, hogy mi van a szívedben, milyen szándék van a szívedben. És amikor Isten azt mondja, hogy ne igazodjatok-e világhoz, ez nem jó tanácsként hangzik el, hanem szívbe ültetett kegyelmi üzenetté. Ne igazodjatok a világhoz, változzatok meg értelmetek megújulásával, lássátok meg, mi az Istennek a rendje. És a kegyelem kiterjedésének a folyamánya az, hogy az ember aztán józanul él. Ahogy az igényben írjuk, olvashatjuk, józanul él az ember. No, nem azt jelenti ez sem, hogy tudatmódosító szerek használata nélkül folyik az élete, hanem azt jelenti, hogy az Isten bölcsességet, higgadtságot, tisztánlátást ad az embernek, és azt szerint rendezi be az életet. Kiegyensúlyozottá válik az ember élete, és az isteni bölcsesség eluralkodja az életét. És ennek az a következménye, hogy igazságosan dönt, mert nem saját kútfőből merít, hanem az Isten igazsága már számára világos, és azt alapvetően tudja használni a hétköznapi életben is. És mindezek összefoglalása az, hogy az ember kegyesen fog élni. Ez a kegyes élet, ez egy nagyon érdekes fogalom, jó lenne tisztázni mindannyiunkban. Egyházunkban is sokféleképpen használják azt, hogy kegyesség, kegyességi irányzatok, vagy egyáltalán mit értünk az alatt, hogy kegyesség van valahol. Én azt mondom, hogy a kegyesség az, ahogy a Szentírás írja, nem más, mint az, hogy én az Istent a szívembe fogadtam, és én tisztelem, magasztalom, és ő az én életemnek a középpontja. Ez a kegyesség. Ha kegyesség van, akkor nem kell irányzatról beszélni. Akkor nincsenek kegyesség irányzatok, hanem vagy uralja az Úr az én szívemet, vagy nem uralja. Vagy jön belőle az Isten dicsőítés, az Isten tisztelet, vagy nem jön a szívemből az Isten dicsőítés és a tisztelet. Isten tehát szeretné az életünket kegyesen látni, szeretné az Isten, hogyha a szívünkből kibudjanna az Isten magasztalás, az Isten dicsőítés. Mert úgy szerette Isten a világot, mert úgy szeretett az Isten engem, hogy még az ő fiát én értem, ezért az elveszett emberért is hajlandó volt odaadni. Azért, hogy nekem életem legyen. És ezért, nem azért, mert egyébként ez kötelező, vagy előírás lenne, vagy ezt tanítaná valaki, hanem ezért automatikusan kibudjon belőlem, hogy dicsérlek, magasztallak, Uram. És nem csak szavaimmal, hanem szándékaimmal, cselekedetemmel, tetteimmel is. És igény hittel egy kitekintést a jövőre nézve is, amikor azt mondja, hogy hát éljük kegyesen az életünket, mivel várjuk a mi boldog reménységünket, a mi nagy Istenünk és üdvözítünk, Jézus Krisztus dicsőségének megjelenését. Tehát itt az igény előre mutat, hogy mi most azt ünnepeljük, hogy Jézus eljött ebbe a világba, fölragyogott az Isten kegyelme az egész világ számára, de egyébként ez csak az egyik állomás. 2000 évvel ezelőtt megjelent az Isten üdvözítő kegyelme Jézus Krisztusban. Fölragyogott a világ számára. Te szívedbe fogadhattad akkor, amikor fogadtad, vagy ha még nem, akkor majd befogadhatod a szívedbe, még földi életed során bármikor, valamikor, amikor az Isten erre alkalmat ad, és te megnyitod az ajtót, és fölragyog a kegyelem. De egyébként azoknak is, akik már befogadták a szívükbe Isten kegyelmét, és azok is, akik még nem fogadták be, biztosak lehetnek benne, hogy Jézus Krisztus el fog jönni ennek a világnak a lezárásaként. Ez a világ be fog fejeződni valamikor. Senki nem tudja, hogy mikor. Vannak, akik pontos időpontokat próbálnak adogatni, vannak, akik rémisztési szándékkal, vannak, akik jó szándékkal, hogy készüljetek, mert egyébként jön. Én azt mondom, hogy senki nem tudja, Szentírás alapozva mondom, ezt nem saját bölcsesség, nem úgy jöttem rá, hogy ültem a szobámban, és akkor eszembe jutott, hogy jó, ezt senki nem tudja, hanem a Szentírás írja, hogy még a fiúk sem tudja, csak az atya, hogy mikor jár ennek a világnak az ideje. Az biztos, hogy haladunk az Isten országa eljöveteléhez, mert ez a 2014-es év lassan lejár, egy évvel megint közelebb vagyunk ahhoz, hogy az Isten országa eljön. De Jézus Krisztus trónus előtt meg kell állni hívőnek és hitetlennek egyaránt, és meg fogja ítélni a szívünk szerint az életünket. És vannak, akik mennek a kárhozatra, mert az Isten kegyelmének felragyogását nem akarták megismerni, nem akarták befogadni, nem nyitották az ajtót, visszautasították azt, amit az Isten fölkínált. Akik pedig befogadták, akiknek fölragyogott, azoknak Jézus trónus előtt meg kell állni, és az Isten megítél minden szót, minden cselekedetet, minden szándékot, és ez szerint lesz majd korona, lesz majd ajándék, annak megfelelően, hogyan élte az ember testben az életet. Ezt ne kérdezze senki tőlem, hogy aztán a mennyországban ezek a koronák, meg ezek a koszorúk hogyan fognak majd realizálódni, és hogyan fogunk arra tekinteni. Azt gondolom, hogy mivel ott nem lesz bűn, Isten lesz minden mindenekben, nem lesz kísértés, akkor nem tudunk irigykedni a másik koronájára vagy koszorújára, hanem az a csoda jön el, amit a Földön ritkán adatik meg az embernek, hogy tud örülni a másik sikerének, a másik koronájának és koszorújának. Tehát ha nekem egy pici-pici kis koszorúm lesz majd ott a mennyek országában, én rettenetesen tudok majd örülni, hogy némely testvérnek hatalmas koszorú van a nyakába, mert az élete olyan volt. És nem az irigylem, hogy nekem csak ilyen pici jutott, pedig én lelkész voltam, neki pedig egy nagy koszorú, pedig ő csak egy gyülekezeti tag volt, hanem mivel nem lesz bűn, nem lesz irigység, teljes szívvel tudunk örülni annak, hogy a másiknak mi van. De egy biztos, hogy meg kell majd állnunk Krisztus Urunk trónus előtt, meg kell állnunk Krisztus Urunk trónus előtt, hogy megítélje az életünket és a szívünket. És ebben az igében egy csodálatos utolsó mondat van a felolvasott igényben, hogy ő mindent megtett. Tudnék, Jézus Krisztus mindent megtett azért, hogy ez valóság legyen az ember szívében, hogy valóság legyen a te szívedben. Mert ő önmagát adta értünk, hogy megváltson minket minden gonoszságtól, és megtisztítson, és a maga népévé tegyen bennünket. Jézus Krisztus mindent megtett. Ő eljött ebbe a világba, fölragyogtatta Isten kegyelmét. Rajtad múlik. Fogadod ezt, vagy visszautasítod? Benne élsz-e, és engeded, hogy neveljen, tanítson, zabolázzon, formáljon, és kiteljesedjen az életed, és akkor majd Krisztus trónus előtt megállva, nagy örvendezéssel veszed át azt a jutalmat, amit az Isten ad, vagy pedig szorongva és szégyenlve állsz oda a trónus előtt, hogy Uram, valóban fogadtam a kegyelmedet, de egyébként semmit nem tettem. Mint az az ember, aki írta ezt az éneket, hogy az Úr elé kell állni, de nincs egy kéz a vállán. Igazából az Isten aratásában nem tudott részt venni, mert az élete végén tért meg, és nem volt már ideje arra, hogy az Úrnak szolgáljon. Hány kéve lesz a válladon? Hogy állsz majd az Úr trónus elé? Óriási kérdés ennek a napnak. De visszatérve karácsony alapüzenetéhez, ne engedjük, hogy elvakítson bennünket az az ellenfény, amit a világ próbál Krisztus kegyelmének felragyogása ellenében adni, hanem láthassuk meg azt a kegyelmet, amely Krisztusban megjelent, amely az életünket rendbe teszi, az életünket helyre teszi. Amen. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük néked, hogy te nem magadra néztél, hanem ránk. A világra néztél, és a világ nyomorúságára, és elhoztad nékünk azt a kegyelmet, ami az életünket helyre teszi, ami az életünket helyre teheti. Add meg, hogy ne legyen itt közöttünk senki sem, aki ezt a mérhetetlen nagy szeretetet visszautasítja, hogy ezt a mérhetetlen nagy szeretetet nem fogadja a szívébe, nem fogadja életébe. Bocsásd meg, Urunk, hogy a karácsonyaink abban az ellenfényben vannak, amit a világ ad, és olyan nehéz megélni, olyan nehéz átélni azt a kegyelmet, amit te felmutattál. Ne hagyd, hogy elragadja a szívünkből ezt a csodálatos üzenetet bármi is. Készítsd úgy az életünket, add meg, hogy ez a karácsony ünnep is azt sugározhassa, hogy te szerettél, meghaltál értünk, elvetted bűnünk vétkének súlyát, elvetted a büntetésnek a súlyát, és megadtad számunkra az örök élet lehetőségét. Add meg, Urunk, hogy kegyesen tudjunk élni. Add meg, hogy valóban népeddé lehessünk, akaratod cselekvőjévé, azokká, akik engednek a te akaratodnak, és te megdicsülhetsz az életükben. Így állj meg bennünket, Urunk, a hétköznapjainkban, kísértések, kívánságok közepette is, hogy botladozva, vagy netán éppen elesve, de beléd kapaszkodva, felállva haladhassunk mennyei elhívásunk felé, és azt a helyet, amit elkészítettél nékünk a te csodálatos kegyelmedben, elfoglalhassuk. Hálás a szívünk, Urunk, hogy te meglátogattál bennünket. Amen. Hirdetem a testvéreknek, hogy mai Isten tiszteletünkön úrvacsorai közösségben leszünk egymással is az Úrral. Keresztelő is lesz, készüljünk imádságos szívvel, mind a keresztelőre, mind pedig az úrvacsorai közösségre. Hirdetem, hogy még ma Görögszálláson délután 15 órakor lesz Isten tiszteletünk, holnap pedig Kisvárdán. 11 órakor kezdődik a kisvárdai istentisztelet. Kérem a testvéreket, hogy hordozzák imádságban mind a görögszállási, mind pedig a kisvárdai testvéreinket. Lassan befejeződik ez az év, itt vagyunk karácsony ünnepén, és az új év búcsúztatására össze szoktunk jönni gyülekezeti közösségbe, tehát december 31-én 17 órakor újévi istentiszteletre jövünk össze. Az istentisztelet után fiatalok ifjúsági szilvesztert is szerveznek, akik szeretnének erre jelentkezni, keressék Fintor Tamás testvérünket, ő a szervezője ennek az újévi istentiszteletnek. Természetesen újévi istentisztelet is lesz, 10 órakor január 1-én. Köszöntjük az új esztendőt, erre az alkalomra is szeretettel hívunk és várunk mindenkit a gyülekezeti közösségből. Fontos a lelki felkészülés, ezért a hírlevelünk hátulján, akik kaptak ilyen bulletint a hírlevél hátulján, látják, hogy férfi és női csendes hetek lesznek az elkövetkezendő évben is. Már a februári 2 férfi hétre és 1 női hétre már lehet jelentkezni. Akik nem tudnak esetleg interneten bejelentkezni ezekre az alkalmakra, szólhatnak nekem is, vagy gyülekezet presbitereinek, fiataljainak, és segítenek a biatorvai csendesetekre való jelentkezésben. Fontos, hogy imádságban gondoljunk egymásra, és ezért van az imádságlevél itt a hírlevelünk hátulján. Ezek az atyafiak, ezek a testvérek kérik, hogy hordozzuk őket imádságban, mert életük egy olyan ponthoz érkezett, amikor szükség van arra, hogy Isten előtt együtt tusakodjunk, hordozzuk őket, mert vagy olyan kérdés előtt állnak, vagy olyan nehézség előtt, amiben kérik, hogy együtt legyünk gyülekezeti közösségben a testvérekkel. Ha valaki hazaviszi ezt hétközben, naponta elő tudja venni, és rátekint erre a sorra, és természetesen, ha valaki erre föl szeretne kerülni, ezt megteheti, akár nekem is szól, vagy Lesán Katának, vagy Vajknak, és akkor a imádságlistára fölkerülhetnek a testvérek. Természetesen listán kívül is fontos, hogy tudjunk egymásról, hordozzuk egymást imádságos szeretetben, mert így mutatkozik meg Jézus Krisztus élete, lelke rajtunk. Kívánom a testvéreknek, hogy karácsony ünnepén valóban ezt az üzenetet, amit a Tituszhoz írott levélben is megjelent, ezt az üzenetet, karácsonynak ezt az üzenetét tudják megélni, hogy teljes lehessen karácsony ünnepe. Természetesen azokon fölül, amit mint emberi szeretet megnyilvánul egy-egy ajándékban, vagy egy-egy finom ételben, természetesen ez nem jelenti azt, hogy akkor az Isten üzenete elveszne az ember életéből, hogyha ezt megtennénk. Ajándékozzunk, együnk jókat, de gondoljunk arra, hogy a karácsonynak az alapüzenete az, hogy felragyogott az Isten kegyelme Jézus Krisztusban, a mi megváltónkban, mert ő értünk adta magát, és ezért lehetünk mi az ő népévé, az ő is akaratának ismerőjévé és megcselekvőjévé. Hát így kívánok Istentől megáldott kegyelemmel teljes karácsonyi ünnepet, és hogyha valakivel nem találkoznánk addig, akkor 2015-ben is ugyanezt az áldást, ezt a kegyelmet kívánom a testvérek életére nézve. Most keresztelőre készülünk, és a 296-os ének első versét énekeljük keresztelőre készülve. Dicsőség legyen az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, úgy legyen most és mind örökkön örökké. Amen. 296-os ének első versét énekeljük.
Thank you.
Békesség néktek! Feltámadott Úrunknak ezzel a szavával köszöntelek benneteket, amikor azzal a célra jöttetek ezekkel a gyerekekkel a templomunkba, hogy a keresztség áldásában részesüljenek. Hallgassátok meg a gyerekek evangéliumát. Kis gyermekeket vittek Jézushoz, hogy kezét rájuk tegye. De a tanítványok elutasították őket. Amikor Jézus ezt látta, ezt mondta nékik. Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el őket, mert ilyeneké az Isten országa. És ölébe vette a gyermekeket, kezét rájuk tette, és megáldotta őket. Az Úr áldja meg ezeket a gyermekeket is, bejövetelüket, kimenetelüket, mostantól mindörökké. Amen. Krisztus Urunk bennyben menetelőt ezt mondta tanítványainak. Nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Menjetek el azért, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelvén őket az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, és tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek. És íme, én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik. Amen. Hallgassátok meg testvéreim Isten szent igéjét, amelyet a Tituszhoz írott levélből választottam szintén, mint az ige hirdetési alapige, a 3. fejezet 5. versében a következőképpen. Tituszhoz írott levélből olvasom tehát az Isten igéjét. Isten az ő irgalmából üdvözített minket az újjászületés és a megújulás fürdőjével a Szentlélek által. Amen. Ez Isten igéje. Tessenek helyet foglalni. Kedves szülők, keresztülők, hát kedves keresztelendő gyermekek, hisz már nem vagytok olyan picinyek, hogy ne értenétek azt, amit mondok, de fölfogni még nem biztos, hogy föl tudjátok fogni azt, amit az Isten cselekszik most itt veletek. Pál apostol Tituszhoz írta ezt a levelet, és a környezetében lévő keresztjének felé is nagyon fontosnak tartotta, hogy elmondja, hogy olyan jó ezt tudni, hogy nekünk közösségünk lehet Istennel, közösségünk lehet a megváltóval. Mai igéhez kapcsolódva, ami kicsit előrébb van megírva ebben a levélben, és fölragyogott nékünk az Istennek a kegyelme. Olyan jó ezt tudni, hogy ti ezt ismeritek, mondja a gyülekezetnek. És olyan jó ezt tudni, hogy ti szülők és keresztszülők most ezeket a gyerekeket idehoztátok az Isten szín elő, hogy az Úr áldásában részesüljetek. Isten elmondja ebben az igében, hogy az ő irgalmából üdvözített minket, és nem az igazság cselekvése által. Nem az igazság cselekvése az üdvösség forrása, hanem az ő isteni irgalma, az ő kegyelme. És ebből a kegyelemből vehetjük mi az életünk megújulását. Pál egyértelműsíti mindannyiunk számára, hogy bár az emberi cselekedetek, azok kivívhatják az emberek előtt, ami nagyságunkat, vagy az emberek jótetszését kivívhatják, de nem ad üdvösséget. Az Isten országába való lépés az nem más, mint Jézus Krisztus kegyelme. Tehát egyértelműen tudatosítja velünk, hogy kegyelem az, hogy az ember üdvösségben lehet. És amikor keresztelőre hoztátok ezeket a gyermekeket, az elé az Isten elé hoztátok, aki az ő életükbe ezt el tudja hozni. Mert Isten az, aki az akarást is műveli. Isten az, aki a hitet ébreszti az ember szívében. Ti szülők és keresztszülők eszközei lehettek Istennek abban, hogy ezek a gyerekek megismerjék a magasságos Isten hatalmát és kegyelmét. Hogy az Úr Jézus Krisztus kegyelme fölragyogjon az ő életükben. Szülők és keresztszülők, de természetesen a gyülekezet, a keresztjének közössége, azok a bizonyságtévők, akik a gyerekek számára jó bizonyságul lehetnek Isten kegyelméről. Az üdvösség nem más, mint hogy az ember szembesül az elveszettségével, és bűnbánat ébred a szívében. És amikor a bűnbánat felébred, akkor az Isten adja az ő válaszát, azt mondja, hogy nem kell megfizetned a bűneid következményét, mert én azt a fiamban, az Úr Jézus Krisztusban kifizettem helyetted. Szabad vagy. Nincs bűneid büntetése. Nem rajtad van a bűneid büntetése. Ez a kegyelem. És az üdvösség azt jelenti, hogy átmentem a halálból az életbe, mert már a bűn büntetése, a halál nem rajtam van, hanem Jézus Krisztus azt elszenvedte. Ezért vagytok most itt az Úr színe előtt, hogy ezeket a gyerekeket odállítsátok az Isten színe elé, hogy Uram, nem tudjuk megtartani az életüket, nem tudjuk az életüket végigvinni földi pályafutásában, szükségünk van a te kegyelmedre. És olyan jó, hogy itt vagytok, mert az Isten szeretné adni a ti számotokra és az ő kegyelmét. Így álljunk meg mennyei atyánk előtt, csendesedjünk el, imádkozunk. Mindenható örök Istenünk, aki ezeknek a gyermekeknek is életet adtál, és Jézus Krisztus által elhoztad az üdvösségüket is, árazd rájuk szent lelkedet, Urunk, ébresz bennük élő hitet és igazi szeretetet, hogy ellen tudjanak állni a bűnnek és minden kísértésnek, téged pedig mindennél jobban szeressenek az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Kedves szülők, keresztülők, testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, tegyetek most vallást hitetekről minden keresztény hitvallása alapján, amikor megkereszteljük ezeket a gyermekeket, ezért kérdem tőletek. Hisztek-e Istenben, ami mindenható mennyei atyánkban, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban és megváltunkban, és megszentelő szent léleket, szent lelket, egy keresztény anyaszent egyházat hisztek-e? Akarjátok-e, hogy ezek a gyermekek a keresztség áldásában részesüljenek? Akarjátok-e?
Akarjátok.
Kész vagytok-e hívő keresztényé nevelni ezeket a gyermekeket az evangélikus egyház segítségével? Kész vagytok-e?
Kész
vagyok. Mi legyen a gyermek neve?
Erik.
Kicsit hajtsd előre a fejedet. Megkeresztellek téged az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek nevében. Hogy állunk egy mostantól mindenre. Mi legyen a gyermek neve? Klaudia. Megkeresztellek téged az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek nevében. Hogy állunk egy mostantól mindenre. És mi legyen a gyermek neve?
Kevin.
Kevin, megkeresztelek téged az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek. Hogy állok, hogy most nektek minden. Mindenható mennyei Atyánk, aki megteremtette az embert, és megáldotta az ember házasságát is, és gyermekáldásban részesítette az embert, és azt mondta, hogy sokasodjatok, szaporodjatok, áldja meg a ti gyermekeiteket, gyermekneveléseteket is. Adja meg néktek, hogy minden nap tőle függjetek, az ő akaratába kapaszkodva teljesíthessétek azt a szolgálatot, küldetést, amit rátok bízott. Dicsőítse meg az Úr az ő élet, dicsőítse meg az Úr az ti életetekben magát, mostantól mindörökké. Úrvacsorára készülve énekeljük 308-as számú énekünk első versét. 308-as éneket énekeljük. Testvéreim az Úrban, most, amikor az Úr szent vacsorájának vételére készülünk, vizsgáljuk meg magunkat Isten szín előtt, hallgassuk meg a 10 parancsolatot. Ezt mondja az Úr. Én vagyok az Úr, a te Istened, ne legyen más Istened. Ne vedd hiába Istened nevét. Szenteld meg az ünnepnapot. Tiszteld atyádat és anyádat. Ne ölj, ne paráználkodjál, ne lopj. Ne tégy fele barátod ellen hamis tanúbizonyságot. ne kívánt felebarátott házát, ne kívánt felebarátott feleségét, vagy bármiféle tulajdonát, mert én az Úr, a Te Istened, féltőn szerető Isten vagyok. És megbüntetem az atyák bűnét a fiakon, harmad és negyedízig azokon, akik engem gyűlölnek. De kegyelmet gyakorlok ezerízig azokkal, akik engem szeretnek, és az én parancsolataimat megtartják. Krisztus Urunk apostola ezt tanítja. Ha azt mondjuk, nincs bűn mi bennünk, magunkat csaljuk meg, és igazság nincs bennünk. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz az Isten, megbocsátja azokat, és megtisztít minden gonoszságtól. Ezek után, kedves testvéreim, akik élni szeretnétek az Úr szent vacsorájával, fennálló válaszoljatok a gyónási kérdésekre. Az élő Isten szín előtt kérdem mindenkitől személy szerint, testvérem az Úrban, vallod-e magadat bűnösnek, és ezért kárhozatra méltónak? Vallod-e? Bánod-e igazán bűneidet? Bánod-e? Megbocsátottál-e mindazoknak, akik vétkeztek ellened? Megbocsátottál-e? Igyekezel-e ezután Isten akarata szerint élni? Igyekezel-e? Hiszed-e, hogy Isten a Krisztusért megbocsát minden megtérő bűnösnek? Hiszed-e? Legyen nékünk a mi hitünk szerint, és ezzel a hittel fennállva könyörögünk Isten irgalmáért. Vallom előtted, szent és igaz Isten, hogy vétkeztem ellened és fele barátaim ellen, gondolattal, szóval és cselekedettel. Sok jót elmulasztottam, sok rosszat elkövettem. Nem vagyok méltó kegyelmedre, méltó vagyok ítéletedre. Hozzád fordulok, mégis nincs más reménységem. Szent fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérlek, légy hozzám irgalmas, és bocsásd meg bűnömet. Amen. Testvéreim, Istenünk megkönyörül mindenki, aki a bűn mélységéből kiállt hozzá. Ezért rendelte az Úr az ő egyházában a bűnbocsánat és a békéltetés szolgálatát. És így hirdetem én is tinéktek bűneitek bocsánatát, hogy oldva legyen az a mennyen és a földön, az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Bízzatok és örüljetek Krisztusban, reménykedő hívek, Isten megbocsátotta minden bűnötöket, amelyet megbántatok. Keresétek az ő szent lelkét, és teremjétek a megtérés áldott gyümölcseit az Úr Jézus Krisztus által. Amen. 11-es számú liturgiát fogjuk énekelni az Úr vacsorában. 11-es számú liturgia 64. oldalon található az énekes könyvünkben. Most adjunk hálát az Úrnak, és magasztaljuk az ő szent nevét, imádkozzunk. Méltó és igaz, illő és üdvösséges, hogy mindenhol és mindenkor hálát adjunk neked, mindenható Atyánk és örök Istenünk, a Jézus Krisztus által, mert teljesítetted ígéretedet és megváltót küldtél a világra. Ezért az üdvözültek mennyei seregével és a földön élő egész Anya Szent Egyházaddal együtt boldogan áldunk és magasztalunk téged, és újongó énekkel hirdetjük szent neved dicsőségét.
Szent, szent, szent mennyekben az Isten, szolgálat néki angyal serege, nagy dicsőségét zengi minden, hozsánát visszhangoznak az ege.
Szent vagy, Urunk, és nagy a Te irgalmad. Ezért a nagy irgalmadért kérünk, küld el most szent lelkedet, és szentelj meg minket, hogy a mi Urunk szent teste és vére által egyetlen testvéri közösségé legyünk, amikor most rendelése szerint cselekszünk, és tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod. Legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mind örökké. Amen. Hallgass meg imádságunkat a mi Úrunk Jézus Krisztusért, aki azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványnak adta, és ezt mondta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek adatik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen miután vacsorált, kezébe vette a poharat is, hálát adott, nekik adta, és ezt mondta. Igyatok ebből mindnyájan. E pohár az új szövetség az én véremben, amely ti érettetek és sokakért kiontatik, bűneitek bocsánatául. Valamennyiszer isszátok, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Ezért valamennyiszer eszünk-e kenyérből, és iszunk-e pohárból, az Úr halálát hirdetjük, amíg eljövend. Mert méltó a megöletett bárány, hogy övé legyen az áldás és a tisztesség, a dicsőség és a hatalom. Örökkön, örökké.
Krisztus
békessége legyen mindenkor véletek. Gyertek innen minden kész, járuljatok az Úr szent asztalához.
Megkezdett 308-as számú énekünket
szent teste és vére tartson meg titeket az igazi. Menjetek el békességgel, és teremjétek a megtérés áldott gyümölcseit az Úr Jézus Krisztus által. Menjetek el békességgel, és teremjétek a megtérés áldott gyümölcseit az Úr Jézus Krisztus által. Békesség
Jézus Krisztusunk szent teste és vére, tartson meg titeket az Ura szívben. Menjetek el békességgel, és teremjétek a megtérés áldott gyümölcseit az Úr Jézus Krisztus által.
Urunk Jézus Krisztusunk szent teste és vére, tartson meg titeket az igaz hitben. Menjetek el békességgel, s teremjétek a megtérés áldott gyümölcseit az Úr Jézus Krisztus által. Amen.
Szent teste és vére, tartson meg titeket az igaz hitben. Menjetek el békességgel, és teremjétek a megtérés áldott gyümölcseit az Úr Jézus Krisztus.
Adjunk hálát az Úrnak, csendesedjünk el, imádkozzunk. Áldunk téged, mindenható Istenünk, hogy örömet és békességet ajándékoztál Krisztus Urunk testének és vérének közösségében. Kérünk, őrizd meg bennünk ennek a közösségnek az áldásait, hogy erős hittel ragaszkodjunk hozzád, és őszintén szeressük fele barátainkat az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Mindezek után Istennek népe, vegyétek az Úr áldását. Az Úr áldjon és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Befejezésül énekeljük el nemzeti himnuszunkat.
Thank you.